Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, most hozzád jövünk, hogy te építs föl minket a mi romlásunkból. Nálad keresünk menedéket a mi félelmünkben, és kérünk, hogy adj útmutatást nekünk a mi kételjeink között. Urunk, bevalljuk neked, hogy nincs elég bölcsességünk önmagunkban, és az erőnk is kevés ahhoz, hogy tegyük a jót, amit már megismertünk a te ígédből. Őszinte szívvel keresünk téged, az életnek és az igazságnak forrását. Urunk, arra kérünk, hogy adj nekünk most a te mennyi gazdagságodból egy morzsát, amit be tudunk fogadni. Urunk, közeld velünk a te kegyelmed erejét. Oldozd föl minket a mi vétkeinkből a fiak szabadságára, hiszen te mondtad, hogy a fiak szabadok. Urunk, szeretnénk a fiakhoz méltó életet élni. Tudjuk, hogy akik hisznek benned, azokat felhatalmazott, hogy Isten gyermekei legyenek. Bizalommal jövünk most hozzád, hogy szólíts meg, vigyél minket előbbre a te megismerésedben. Adj a te ígédből nekünk új látásokat. Kérünk, ajándékozz meg bennünket befogadó szívvel. Bízd ránk a te gondolataidat, közöld velünk a te erődet, és kérünk, erősítsd meg a mi hitünket a te szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az az íge, melynek alapján szólni kívánok előttetek. Írva található Pál apostol 1. Korintusi levele 13. részében, a 13. fejezet 11. versében a következőképpen. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Eddig a felolvasott íge. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a hívő embernek az érettsége, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, akkor tudnunk kell, hogy egy határterületen járunk. A teológia, az orvostudomány, a pszichológia határvidékén, mert az ember érettsége egyfelől biológiai, pszichológiai fogalom, folyamat, az embernek teste és lelke van, ezt az orvostudomány vizsgálja, innen érthetjük meg. De tudjuk, hogy az érettség egy lelki folyamatot is jelent, ez pedig a teológia vizsgálja, de nekünk az embert nem görög módon testi-lelki formájában, hanem újszövetségi módon testi-lelki-szellemi formájában kell szemlélnünk. Bevezetésül hadd idézzem a nagy pszichológust Freudot. Ha valaki elmerül a világ nagyszerűségének a csodálatában, csodálja ennek a világnak a nagyszerű összefüggéseit, akkor könnyen elveszítheti a saját kicsi énjét. A világ csodálatában szinte elvész, elsüllyed ő maga, alázatos lesz, és könnyen elfelejti, hogy ő maga is egy darabja a világban ható erőknek. Egy kis darabja az erőknek, amelyek ezt a világot megváltoztatják, és ez nem kevésbé csodálatos, mint a nagy egész. Hozzá tehetjük még, hogy tudjuk, Freud nem volt egy vallásos ember, de mégis fontos dolgokat sejtett meg a vallásos emberről. Az átlag embernek a vallás ezt jelenti, felvilágosítás, információkat kap a világnak a keletkezéséről, ennek a világnak a céljáról, biztosítja szerencséjét az élete változatos formájában, a vallás előírásai irányítják a cselekvését, és amikor ezeket leírja Freud, akkor egyszer csak szenvedélyesen kitör, és azt mondja, az ember nem lehet örökké gyermek. Pontosan erről szól ez a mai igény a korintusi első levélből, csak Pál apostol szavaival az ember nem lehet örökké gyermek, ahogyan ő fogalmazza, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. És itt az a nagy kérdés áll előttünk, ha belegondolunk, hogy a keresztény ige hirdetés az mennyire segíti, vagy mennyire akadályozza hogy a keresztény ember, a hívő ember ne maradjon gyermek. Senki nem tagadja, hogy ez igaz, az ember nem akar örökké gyermek maradni, de a dolognak a másik oldala pedig az, hogy az ember a szíve mélyén, a vágyaiban, az álmaiban mégis szeretne minél hosszabb ideig gyermek maradni. Hogyha a mai fiatalok életét nézzük, akik középiskolában vagy akár egyetemen tanulnak, azt látjuk az ő életükből, hogy nem nagyon sietnek a felnőtté válással. Egy diploma, két diploma, három diploma, még mindig nem kell kezdeni azt a valós életet. Igen, az ember szeretne visszamenekülni, vagy megmaradni a gyermekkorban. Nem szeretjük a változást. A gyülekezet is tiltakozna az ellen, hogyha megváltoztatnánk az Isten tiszteletnek külső formáját, fölépítését, hiszen megszoktuk már, ahogy régen volt. Ez szinte kényszer neurózisnak is nevezhető. Vegyük például a karácsony, nem régen van még mögöttünk a karácsony ünnepe, a legutóbbi karácsony emlékei még talán frissek bennünk. És figyeljük csak meg, minden évben egyformán díszítjük a karácsonyfát, talán még a díszek is ugyanazok. Hasonló módon történik az ajándékozás karácsony ünnepében. Egyformák az ételek is, meg is követeljük, hogy az legyen a menü, ami tavaly is volt. Szinte már gyermekkorunk óta ugyanaz a rituáléja az egész karácsonyi ünnepnek, és ez ismétlődik évről évre. És ha most a mindennapi életünkre gondolunk, ott is ugyanez történik. Hasonló történik, a tudatos életünkben nincsen szinte egyetlen esemény sem, ahol ne szeretnénk visszamenni valahogy a régmúltba, a gyermekkorba, az anyai szeretetnek a hangulatába, a melegségébe, meghittségébe. Tudjuk, még egy szólásmondás is keletkezett ebből, a férj mondja feleségének, ilyen finomat csak az édesanyám főzött. És ez a visszanyúlás a régi időkbe, ez különösen gyülekezeti életünkre, a hit életünkre jellemző. Az egyház életének folyamatossága és Isten kijelentésének örökkévaló volta között összefüggés van. Freud ezt a kérdést, mint pszichológus vizsgálta, kényszert érzett minden mögött és egy belső védekezést, Freud a kényszert és a hitet egy szintre helyezte. Ezt mi keresztények viszont nem így látjuk. Másként látjuk, úgy látjuk, hogy a hit útja önként vállalt út, nem kényszer. De Freud jelzi számunkra, hogy figyeljünk oda még jobban, mert nagyon fontos, hogy az ige hirdetés szól-e és hogyan szól például a személyes Istenről, akit Jézus által atyának nevezhetünk, és atyának ismerünk. Ez a magja, ami keresztény hitünknek, és ez lehet éppen akadálya, ami lelki hitbeli érettségünknek a kényszer. Freud úgy gondolta annak idején, hogy hinni egy személyes Atya Istenben, ez tulajdonképpen visszalépés, a pszichológia szakkifejezésével regresszió, visszafejlődés a gyermeket védő hatalom mögé, hiszen az embernek segítségre van szüksége, hogy megszabaduljon a bűnétől, és a hívő ember ilyen vallásos gondolkodási gátakkal tulajdonképpen visszacsúszik a gyermekkorába. Freud a vallásosságban nem lát más, csak mint a gyermek segítség nélküli érzését és ennek a belső lelki feszültségét. Ezt a felvetést természetesen vissza lehet utasítani, de ne hamarkodjuk el a visszautasítást. Más Schleiermacher is azt mondta a vallásról, hogy ez feltétlen függés érzés, Istentől való függés. Még jobban elgondolkozhatunk, hogyha megnézzük egy református keresztény gyülekezetnek a társadalmi összetételét. Kik is vannak a gyülekezetben? Túlnyomó részben azok, akik keresik az elrejtettséget, akik szeretnének valakitől függeni, ilyen személy például a lelki pásztor is a gyülekezetben, keresik a védelmet, keresik a biztonságot, várják a tanítást egy-egy nehéz igehelyről, de kik is ők? Javarészben asszonyok, gyermekek, az idősebb generáció, akiknek általában nincsen komoly pozíciójuk a társadalmi életben, akik a társadalomnak kicsit a szélén foglalnak helyet, a peremvidéken, és csak kivételesen olyan emberek, akik döntő szerepet játszanak a társadalom életében. Az átlag családok még benne élnek a gyülekezetben, de a vezető pozícióban élő családok közül csak nagyon kevesen aktív tagjai egy-egy gyülekezetnek. Akiknek rangjuk, címük van, azok nagyon kevesen vannak. Régi tapasztalat ez, hiszen Pál apostol is írja, ugyanez volt a tapasztalat a jó 2000 évvel ezelőtt. Tény, hogy sokan vannak a gyülekezetben olyanok, akik az életben csalódtak, valami miatt megkeseredett az életük, gellet kapott az életük, leléptek az élet színpadáról, kimondhatjuk a tételt, az egyház egészen más, és talán éppen ez az oka annak, hogy az egyháza maga üzenetével olyan nehezen tud eljutni a világnak a nagyjaihoz, és kegyelem, ha mégis eljut az evangélium. De hogyan is lesz akkor Jézus szavaival az egyház só és világosság? Visszatérve, mit is jelent az érettség? Pál apostol azt mondja igényben, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. És amikor felnőtt lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Az egyik fordítás úgy mondja, hogy letettem, a másik úgy mondja, hogy kiüresítettem, kitettem magamból. Ez az ige azt mondja, hogy világról, magunkról, Istenről és időről tudunk, tulajdonképpen nem kell feladnunk, csak új ismeretekkel át kell gondolnunk. Az érettség pedig nem csak a népek kultúrájának egy folyamata, amin a világnak át kell mennie, hanem egy állandó személyes fejlődés belül, a lelkünkben. Nézzük az Isten kérdést. Jákóbtól, az ószövetségi Jákóbtól, aki küzdött Istennel és emberekkel, a János 4.24-ig, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, lélekben imádják, bizony, ha belegondolunk, nagyon hosszú út ez. De ez az érettségnek nagyon fontos része. De az érésbe beletartozik az is, hogy eljutunk az ószövetségi átok zsoltároktól, Pál apostol Isten képéig, ahogyan a Róma 8-ban fogalmazza, hogy sem élet, sem halál, sem magasság, sem mélység, sem semmi el nem szakított minket Isten szeretetétől, aki van a Jézus Krisztusban. Keresztény érettség tehát az, hogy letenni, ami az én pillanatnyi mostani elgondolásom, és elfogadni azt, amivel az Isten bíz meg engem. Bennünk van a gyermekén és a felettesén, vagy szülőjén, és a gyermekénünk nagyon sok mindent szeretne megtenni, és akkor megszólal belül a lelkiismeretünkön keresztül a felettesén, és azt mondja, hogy ezt nem szabad, ezt nem teheted meg. És ha bevalljuk, ha őszinték vagyunk magunkhoz, mi a kettő feszültségében élünk. Például egy kisgyermek 2 éves koráig az öröm vagy a szomorúságban van meghatározva, ebben él, és ez az öröm az édesanyjához vagy az édesapjához kapcsolódik. Szeretné, ha őt anyja vagy apja elfogadná, megdicsérné, hogy jó, szép, helyes, amit teszel. Szeretne a gyermek a szüleinél elrejtőzni. Szó szerint odabújik hozzájuk. Szeretné, ha elfogadnák, és minden áron arra törekszik, hogy csak vele foglalkozzanak, csak ő legyen, csak az övék legyen. Még a kis testvérét sem engedi közel a szüleihez, vagy eltolja őket, hogy csak őt szeressék. És az ember élete első nagyon keserű tapasztalatát akkor szerzi, amikor átéli, rájön, hogy ez nem lehetséges, hogy csak ő legyen ott. És ez éppen egy anya és egy apa gátolja meg, akikből pedig ő élni szeretne naponta, minden percben. És ez a kisgyermeki lélekben súlyos összeütközéshez vezet, és ekkor indul el egy belső érési folyamat benne a lelkében, mert az érettség tulajdonképpen az, ahogy megtaláljuk a harmóniát, az összhangot, az örömet adó szülő és ennek a világnak a valósága között. Elfogadottnak lenni, ez az érettség egyik lépcsője. És tulajdonképpen ezt keressük egész életünkben, ha belegondolunk, ezt keressük a munkánkban, a világban, a szerelemben, a párválasztásban, és az igazán érett ember az, aki ezen az állomásokon végig tud menni, ugyanakkor, amikor felnőtt lesz, félre tudja tenni azt, ami gyermeki. És hogyha ez nem sikerül, akkor tényleg jön a neurózis, ideges lesz, feszült lesz, de csak nagyon lassan tud erre az érettségre eljutni egy ember. Valahogy így látja a világi lélektan az ember érettségét, a lelki életének az érését. És hogyan látja ezt a keresztény ige hirdetés, ha Istenről, mint atyáról beszél? Egy nagy teológus és pszichológus, Otto Hendler erről így ír, hogy ez nagyon egyszerű, nem egyértelmű az atyaságnak a lényege, az atya a teremtő, a fenntartó, a jó és szigorú nevelő és vezető, az atyai ház pedig az otthon, amely hordoz, amelyik vigasztal, amelyik menedéket ad az életünknek a viharaiban, és ha valakinek az atya még talán nem is volt ideális apa, ő mégis ezt az ideális apa képet vetíti Istenre, és ha valakinek a szülői ház hiányzott gyermekkorában, mert nem volt, az megláthatja ezt az új szövetségben, és megtalálhatja a hitében, ez ilyen egyszerű. A baj csak akkor van, hogyha valaki nem hisz ebben a mennyei atyában, és hogy ő maga sem akar felelősséget vállalni, a saját felelősségét, pedig eltolja, mint a gyermek az apjára, ő Istenre akarja hárítani a felelősséget, és ez zavart okoz az életében. Eddig inkább a gyermeki létnek a hibáiról szóltam, de most tegyük ide a pozitív képet is. Nézzük meg, hogy Jézus, mint gyermek, és Isten az atya kapcsolata milyen. Hogyan látszik ez az érettség ebben a kapcsolatban? Azt mondhatjuk, hogy egy nagyon mély gyermeki kapcsolat ez. A János 7.16-ban Jézus erről külön vall, azt mondja, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem, Istentől van, nem magamtól szólok. Ez nem visszafejlődés, ez a lelki érettség. És ez az érettség még jobban kiteljesedik a János evangélium a 14. részében, ahol Jézus a hit súlypontjáról beszél, és azt mondja, szeretem az atyát, és úgy cselekszem az ő akaratát. Mindezeket úgy átgondolva és összerakva egymás mellé a pszichológiai és a hitbeli teológiai oldalt, azt mondhatjuk, hogy az érettségnek három fő vonalát emelhetjük ki. Először is érett az a hívő ember, aki el tudja fogadni úgy a szenvedését, az életének a konfliktusait, összeütközéseit, hogy közben nem csúszik vissza a gyermeki állapotába. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert Isten nem csak örömöt ad, hanem ad a keresztény ember életébe kereszteket is. És a kereszt, a szenvedés, a hívő élet integrál szerves része, csak a gyermek vár a szüleitől mindig örömöt. Nagyon sok keresztény ember élete ott siklik ki, vagy ott törik össze, hogy amikor megtér, Jézust elfogadja a megváltójának, attól kezdve egy győzelmi menetnek képzeli a keresztény életet, és amikor jönnek a szenvedések, és jönnek a keresztek, vagy a betegség, akkor összetörik az élete, és összetörik a hite is. Másodszor a lelki érettség azt is jelenti, hogy nem menekülök ki ebből a világból, ami nagyon sok keresztjének a kísértése, nem menekülök a felelősség alól, hanem tudom, hogy felelősséget hordozva is, benne vagyok az egész életemmel együtt, azért mennyi atyám karjaiban. És ez olyan bizalmat ad az életemnek, egy önbizalmat, ez a hit, hogy tudok hordozni sok-sok felelősséget, sok-sok feladatot is, mert felnőtten élek, de tudom, hogy mennyi atyám karjaiban van az életem. És harmadszor a lelki érettség azt is jelenti, hogy komolyan veszem, hogy minden mellett igaz az ige, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban, azok gyermekek és örökösök, az örök életnek a várományosai. Tehát a gyermekség 80 évesen sem szűnik meg, mert Istennek örökösei vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, az örök élet várományosai. Ez azt jelenti, hogy Isten gyermekének hűségesen kell járni a Krisztus követés útját, tudva, hogy örökölni fog, mint Isten gyermeke. Még két egészen gyakorlati dolgot szeretnék fűzni mindehhez. Tudjuk, hogy csecsemőket meg lehet ölni azzal, hogyha mindenféle nyugtató szereket adnak nekik, mondván hadd aludjanak és ne sírjanak, ne zavarják a felnőttek életét. Nagyon sok hívő ember is nagyon könnyen tönkreteheti az életét azzal, hogy a hamis proféták tanítását fogadja el, akik azt mondják, hogy nyugalom, nyugalom, nincsen semmi baj. Tudjuk, hogy Kleopátra kígyója is a mitológia szerint, ami őt megölte, egy nagyon szép virágkosárban rejtőzött. Aztán vannak újjászületett megtért emberek, akik, mint a kis csecsemők, állandó ringatást igényelnek. Pedig ez önzés csak rejtett formában. És ezt sugallják a körülöttük lévőknek, a gyülekezet tagjainak, hogy foglalkozz velem, látod, hogy milyen kicsi vagyok, milyen gyönge a hitem, milyen törékeny, látod, milyen gyönge vagyok egészségileg is, nézd, milyen védtelen vagyok, nézd, milyen kiszolgáltatott vagyok. Pál apostol ezzel szemben azt mondja, így olvastuk az igében, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Az egyik fordítás így mondja, a gyermeki formát, életmódot ott hagytam, letettem. Felnőttnek lenni, lelkileg éretnek lenni azt jelenti, hogy nem csak várok hitélményeket, tudnék, hogy engem tápláljanak, hogy nekem adjanak, hanem már én adok. Már én tudok adni. Jézustól kapott, megharcolt igéket, amiket már beépítettem az életembe, és megpróbáltam, hogy igaz. Jézustól kapott látásokat, amikre eljutottam sokszor küzdelmes úton a saját életemben, és tudok már adni annak, aki hitben még kezdő, és talán már az én lelki gyermekem, mert hitben érette vagyok nála. Ilyen felelős, érett hitre vezessen el minket a mi Urunk, aki azért megmaradt közben a mi szerető mennyei atyának. Most azt mondja ez az ige, hogy ebben a dialektikus feszültségben lássuk az érett hívő embert, hogy egyrészt gyermek, másrészt felelős hívő ember. Az, hogy hívő emberek legyünk, nyilvánvaló kell a gyermeki alázat, ez az indulás. A megváltásnak a gyermeki elfogadása Jézus kezéből. De utána már felnőttként felelősséggel kell megélni hitünket egymás építésére, Isten országa építésére. Ebben a lelki érési folyamatban segítsen minket Isten szent lelke, végezzel bennünk azt, amit emberi szó, de még ige hirdetés vagy a lelki gondozás szava sem tud elvégezni. És most ehhez a lelki érlelődéshez kérjük Jézus segítségét imádságban is. Istenünk, köszönjük, hogy teljesen rábízhatjuk magunkat, mint gyermek az édesanyjára. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az elrejtettségben élhetjük a mi hívő életünket a te közeledben. Köszönjük neked, hogy ott voltál velünk, amikor a mi hitünk gyermek betegségében szenvedtünk, amikor minden csak tőled vártunk, amikor nyűgösek voltunk, amikor a kényeztetésedet vártuk, amikor csak kapni akartunk nagy igéket és nagy élményeket. Köszönjük neked, Urunk, hogy már nem csak a tejnek italát adod, hanem kemény jeledelt is. Kérünk, növeld a mi hitünket, ad, Urunk, hogy ez legyen teherbíró hit, amely másokat is tud már hordozni. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, felelős hittel. Segíts, hogy a felnőtt hitélet útvesztőiben megmaradjunk melletted. Vezess minket érett másokat is hordozni tudó hitre. Te áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek a lelkipásztorait, a presbitériumát, hogy valóban érett hittel tudják vezetni ezt a gyülekezetet, életnek beszédét tartván eléjük naponta. A te kegyelmedből kérünk. Hallgass meg, Urunk, a mi imádságainkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Amen.